Isten tenyerén, méghozzá stúdió vendégekkel, beszélgetésekkel, bejátszókkal, sorstársakkal. Én Kálmán Nemese vagyok.
Én pedig Madocsai Bea.
Vajon miért ezt a címet választottuk, hogy elváltad is Isten tenyerén? Adódhat rögtön a kérdés, amit már a hallgatók ugye egész nap többször hallhattak. Most itt ülnek azok a műsorgazdák, azok a szolgálók, akik ezt a címet megpróbálták kiötölni együtt, én és Bea. Amikor először felhívott be, hogy lenne ez a műsor, akkor legalább 15 címjavaslatunk volt, és egy kicsit pácoltuk is, hogy megérjen a lelkünkben és a szívünkben a gondolat. És aztán nekem pont az a történet jutott eszembe, amit talán a később majd szóba kerülő Ávent napokon is beszélgettünk egyszer erről, aminek ugye az a lényege, és nekem ez nagyon sokat jelent ez a történet, amikor ugye sétál Isten és az egyik bárányka a tengerparton, és ugye lehet látni a négy lábnyomot, és ugye arról van szó, hogy mi történik akkor, amikor nehézségbe kerülünk, mélységbe kerülünk, és azt mondja a hívő bárányka, hogy hát amikor nehézségem voltál, akkor látom, csak két nyom maradt, nem voltál akkor ott mellettem, és erre pedig azt mondja az Úr, hogy hát dehogy nem voltam ott melletted, azért van akkor csak két nyom, mert akkor felvettelek a tenyerembe, és úgy segítettem neked. Tehát engem ez győzött meg a végén ebben a címben, hogy jó helyen keresgélünk.
Igen, és talán az a legrosszabb, hogy amikor annyira mély ponton van az ember, akkor nem veszi észre, hogy ott van az Isten tenyerén. De szerintem ennek a napnak jó, hogy ez a címe, hogy tudatosítsa bennünk mindannyiunkban, hogy akármilyen élethelyzetben vagyunk is, az Isten tenyeréből sose tudunk kikerülni. És ennek az első kis időszaknak, amit együtt töltünk, most az első 25 percnek alcímet is adtunk, aminek az a címe, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. És talán érdemes most meghallgatni azt, hogy mit mondanak azok a mélységről, a mélypontról, akik keresztül mentek egy ilyen élethelyzeten, hogy valahogy az életükbe a válás bekövetkezett.
A mély pont az, amikor nagyon sötét van, amikor nincsen kiút, amikor tehetetlen vagyok, amikor nincsen értelme semminek, és nincs is erőm ahhoz, hogy valaminek értelmet adjak, talán ez a gödör.
Ha az életem mélypontjára gondolok, akkor egyértelműen az jut eszembe, amikor ott hagyott minket a férjem. Három gyerekkel maradtam egyedül, és azt hittem, hogy vége van a világnak.
Miután egy évig gyakorlatilag mindent megpróbáltam megtenni, hogy helyrehozzam a házasságomat, és erre semmi esélyt nem láttam. Akkor éreztem a legjobban összetörve magamat.
Ha másik nem akarja, akkor hiába küszködök, nem fogom tudni összetartani ezt a dolgot, megoldani a helyzetet, és a kérdésekre nem kapok választ.
Soha nem éltem meg még életemben ennyire nagy elhagyatottságot.
Arról, hogy mély pont az ugrik be, hogy egyedül karácsonyozni egy kiürített gyerekszobában.
A tehetetlenség érzése, hogy nem én akartam ebbe a helyzetbe belevenni. Hatalmas dühöt érzek és tehetetlenséget, hogy nem tudom, hogy hova tovább.
Gyakorlatilag az is megfordult a fejem, hogy beülök a gyerekekkel az autóba, és neki megyünk valaminek, hogy ne is legyünk, hogy nem, ne is éljek többet, mert így nincs értelme az életnek.
Amikor egyértelművé vált, hogy nem jön vissza a feleségem, és hogy nincsen visszaút, és hogy a gyerekeknek akkor magamból adjak valamit, amikor képtelen voltam még magammal is törődni, az volt az igazi mélypont.
Hogy én nem tudom megadni a gyerekeimnek, hogy családban nőjenek fel. Ez volt a legfájóbb, hogy ezt a családot nem tudom nekik megadni, és akármennyire szeretném, most már sérültek lesznek.
Valaki azt mondta, hogy hát szedjek gyógyszert, és azt mondtam, hogy egy gyógyszer nem oldja meg. Az egész doboz az megoldja, egy az nem.
Egy nagyon súlyos beteg általában élni szeretne. Én meg olyanokon mentem keresztül, hogy én nem szeretnék élni.
Aki már gyászolt halottat, az biztos tudja, hogy ez is olyan mélypont, mert a házasságunkat is meg kell gyászolni, önmagunkat is meg kell gyászolni. És amikor bármit csinálsz, hogyha sírsz, hogyha kiabálsz, hogyha nem eszel, ha nem alszol, ha bármit csinálsz, akkor sem tudsz rajta változtatni.
És ott van két gyermek, és felelősséggel tartozunk, értük, és közösen vállaltuk, és mégis ott vagyok egyedül.
Aki már gyászolt halottat, az biztos tudja, hogy ez is olyan mélypont, mert a házasságunkat is meg kell gyászolni, önmagunkat is meg kell gyászolni, és amikor bármit csinálsz, hogyha sírsz, hogyha kiabálsz, hogyha nem eszel, ha nem alszol, ha bármit csinálsz, akkor sem tudsz rajta változtatni.
Gyakran úgy érzem, hogy én magam is, meg az én problémám, ez teher mások számára, tehát ezzel nekem kell egyedül megbirkózni. Ez nagyon nehéz.
A nekem legtöbbet számító közösségben, az egyházban nem találtam támogatóra, nem találtam megértőre. Ez volt a legmélyebb magány.
Ha az ember keresztényként nő fel, és komolyan veszi a hitét, akkor nagyon nehéz ezt vállalni, hogy igen, én elválok. Magam előtt is nehéz, és a környezet előtt is nehéz. Valószínű, hogy ők is úgy tekintik a házasságot, mint felbonthatatlan, és én is úgy tekintem.
Nem is tudom, hogy kihez forduljak, mert hogy ez tabu, ez a téma.
Az egy nagy fájdalom, hogy ott állok, és nem ért meg senki.
Az volt az érzésem, hogy magamat hoztam olyan helyzetbe, hogy hát tulajdonképpen perifériára szorítottam magam. Légüres tér keletkezett körülöttem.
Valahol küzdik az ember a szégyenérzettel is, ami ennek szerintem gyakran velejárója.
Azt érni meg az ember, hogy az egyházban nem biztos, hogy ezt így egy közösségben meg tudják érteni, és amíg a szenvedőt sajnálják, kimondva kimondatlanul én egy bukott ember vagyok, akinek tönkre ment a házassága.
Hogy nagyon szépen szerettem volna csinálni ezt a dolgot, és az bebizonyosodott, hogy ezt a feladatot elbuktam.
Meg annyi szó hangzott itt el, düh, tehetetlenség, sérülés, gyász. Azt is megértjük, hogy most ez így a hallgatóknak is, de talán még nekünk is egy picit tömény, ezért próbáljuk meg egy kicsit szétszálazni ezt a nagyon-nagyon összetett helyzetet, amit a mélység jelent.
Igen, itt van a stúdióban velünk Kata és Gergő, szintén ebben a helyzetben élnek, mind a ketten elváltak. Nekem az a mondat, ami legszívenütőbb volt, ez az egyedül karácsonyozni egy kiürített gyerekszobában. Ez a sűrítménye a fájdalomnak. Titeket mi fogott meg, vagy mi az, amiről úgy éreztétek, hogy na ezen ti is keresztül mentetek?
Szinte mindegyik megfogott engem. A gyászt nem tudtam annyira megélni, illetve a saját életemben a gyásznak a folyamatait láttam ebben a helyzetben, de igazából még nem gyászoltam, mert a szüleim élnek. A család elvesztése, az attól féltem leginkább. Tehát, hogy elveszítem a feleségem, és még a gyerekeimet is. Szóval az lett volna a csúcs, a legszörnyebb, a legsötétebb, és szerencsére ezt nekem nem kell megélnem, és az sem, hogy a karácsonykor igazából csak a feleségem nincs velünk, a gyerekeim ott vannak, tehát ebből a szempontból szerencsés vagyok, de nagyon megrázó volt hallani, hogy van akinek meg ez a legszörnyebb.
Igazából nekem az volt a... Én ebből a dühhel és haraggal tudtam azonosulni, mert számomra az volt a legszörnyűbb, hogy arra gondoltam, hogy én ilyen apát választottam a gyerekeknek. Mert hogy engem elhagy, meg az én életem zsákutcába fut, az egy dolog. Na de mi lesz most ezután a gyerekekkel? Tehát apa nélkül hogy fognak felnőni? Milyen példát látnak? Mi lesz velük? Ki fog róluk gondoskodni? Én egyedül csinálok mindent? Ez kicsit, velem maradtak a gyerekek, tehát én nem egy üres gyerekszobában, de ez a kilátástalanság, amit is megfogalmazódott, meg ez a végtelen szomorúság, és én leginkább saját magamra haragudtam. Úgy éreztem, hogy én választottam rossz apát nekik.
Volt bármiféle minta előttetek, hogy van a válságra egyetlen forgatókönyve az embernek, vagy egyszerűen ott minden napról napra történik?
Hát ez olyan mélység volt, amiből még ha lett is volna minta, akkor se jutott volna eszembe, hogy bármilyen mintát kövessek. Egyszerűen én az elején csak túlélni akartam az egészet. Tehát annyira kapaszkodtam mindenbe, amibe lehetett, és úgy éreztem, hogy hát az egyházba, a hitembe kapaszkodnék én, de olyan jó lenne egy kis segítség az egyház részéről, de akkor még nem láttam semmilyen ilyen fogódzót.
Ez az öngyilkossági gondolat, ez többször is fölbukkant. Vagy ha nem is lépi meg az ember, mert a gyerekei miatt már csak nem teszi meg, de az, hogy nem lenni szeretnék, ez bennetek is megvolt?
Igen, én konkrétan emlékszem az esetre, megtudtam, hogy a feleségem valakivel találkozgat, és volt egy konkrét este, amikor egy vasárnap este, amikor azzal szembesültem, hogy ez egy állandósul dolog, ez nem fog megszűnni, és másnap az iskolába nyílt nap volt a gyerekeknél, és oda kellett bemennem. És egész éjszaka nem aludtam, rágódtam, iszonyatosan szörnyű volt, és bennültem a bemutató órán, ahol a gyerekek produkálják magukat, minden szülő boldog, mert látja a saját gyerekét, hogy milyen ügyes, az enyém is valamit mondott, nem is emlékszem rá, hogy mi történt, csak egy olyan üresség volt bennem, hogy akkor értettem meg a kábítószereseket, hogy kell valami az embernek, ami betölti azt az űrt, ami egy ilyen helyzetben keletkezik.
Nekem anyukám volt igazából a fő motiváció, mert neki is írtam el, hogy én azt hiszem, hogy itt vége az életemnek, és ő mindig szajkózta nekem, de gondolj a gyerekeidre. Tehát így hogy lesz velük? És akkor beláttam azt, hogy tényleg az öngyilkosság ez nem lesz megoldás erre a problémára, úgyhogy utána meg minden erőmmel azon voltam, hogy így, ahogy ez is elhangzott a bejátszásban, hogy én innen eltűnök. Tehát elmegyek Amerikába, Ausztráliába, világ végére, északi sarkra, csak hogy ne. Tehát akkor visszam a gyerekeket is, csak ezzel a probléma elől hova menekülhetnék.
A probléma elől, ami megváltoztathatatlan volt ez a szó, azt én írtam föl magamnak, hogy megváltoztathatatlan. És talán ez a szörnyű tehetetlenség, hogy addig mindig tudtunk az életünkben valamit tenni, hogy jobb legyen, más legyen, és most olyan helyzetben vagyunk, amiben ha megfeszülünk, sem tudunk más. Tehát valami kényszerpályán, vagy nem is tudom mire.
Kis túlzásra, mondjuk az amputációra is hasonlít, tehát valami, ami a részed volt, a részeddé vált, annak a, tehát hogy az már nem lesz még egyszer, és ugyanúgy, ahogy mesélik az amputáltak is, hogy van fájdalom a nem létező végtagban, ez mindig munka lesz. Tehát egy év múlva, öt év múlva is, tíz év múlva is tud egy kicsit bizseregni, kapirgálni, feltörni valahogy, még akkor is, ha egy komoly gyászmunkával, közösségi munkával, egyházi segítséggel, közösségi segítséggel egy lecsillapodott emlékké válik, de hogy dolga mindig lesz az embernek vele.
És talán itt lehet a legjobban beleragadni a veszteség feldolgozásának a folyamatába, hogy nem fogadom el, hogy ez megváltoztathatatlan. És akkor minden erőmmel azon dolgozom, hogy de hát, ha még vissza... Igaz, hogy már a másik családjában már van 6 gyereke, és már ez ágába sincs visszajönni, de még mindig abban élek, hogy de majd visszajön. Egyébként lehet, hogy a nap során erről is még meghallgatunk egy atyát, aki nagyon érdekes dolgokat mond arról, hogy milyen az, amikor valaki mindenáron ahhoz az egyetlen elképzeléséhez ragaszkodik csak, hogy majd a volt párja visszajön.
Hát végülis, ahogy van megelőző fantáziaidőszak, tehát a szerelmes időszakban, ugyanígy van egy lekövetők fantáziaidőszak, amikor már az elmúlásból mégis egy ilyen visszaképzelgéssé alakulhat ez a folyamat.
Érdekes módon ez nekem egyébként elég felváltva jött. Tehát volt, amikor dühös voltam, és nem is akartam, hogy megváltozzon. Volt, amikor, tehát egy ilyen hullámvasút volt. Volt, amikor meg, de ha mégis azért, ha visszajönne, azért meg tudnék neki bocsájtani. És akkor eltelt egy kis idő, nem, ha visszajönne, akkor se tud, nem, bármit csinál, én már nem tudnék megbocsájtani. És ez ilyen elég hullámvasút volt, aztán egyre kisebbek lettek ezek az amplitúdók, és akkor a végén hát maradt az elfogadás, hogy már pedig nem jön vissza.
Volt az egyik megszólalónak egy nagyon érdekes mondata, hogy érzem, hogy teher vagyok másoknak. Ti ezt éreztétek? Amikor tényleg éppen a válságos időszakban voltatok, és úgy elmondtátok volna legszívesebben mindenkit, de képzeld, hát az történt velem, és annyira fáj, és újból elmondod, és akkor rájössz, hogy hű, de hát, hogy már a környezetnek már elege van abból, hogy még egyszer meghallgass, hogy de ez mennyire fáj.
Én a végén magamnak váltam teher, és ezért tudtam egy kicsit változtatni ezen, mert nekem nagyon elfogadó volt a környezetem, tehát a gyerekeimnek is mondtam, pedig utólag már tudom, hogy nem kellett volna ezeket mondanom, de a környezetem, a barátaimnak, szüleimnek, és ők szépen szeretettel meghallgatták. Aztán elérkeztem egy olyan pontra, amikor rájöttem, hogy olyan vagyok, mint egy síros nő, és azért én mégis férfiból vagyok, ezen változtatnom kell, tehát ez egy fordulópontot hozott. Tehát nekem megértő volt a környezetem, és az egyházon belül is én nagyon szerencsés vagyok, mert olyanokkal találkoztam, akik megértettek. Sajnos sorstársaktól hallottam mást is.
Többen fölírtuk szerintem azt a szót, hogy tabu. Hogy azért mégiscsak szégyen. Tehát mi azt hiszem, akik itt ülünk a stúdióban, mindannyian többé-kevésbé vallásos háttérrel rendelkezünk, ahol nem szokás a vállás, nem szokás ilyen helyzetbe keveredni, és akkor előhozakodni azzal, hogy hú, de nekem szétment a házasságom, hogy fájdalmaim vannak, hogy ez szörnyű, hogy mit gondolok, mit érzek. Volt olyan, hogy azt éreztétek, hogy hogy ti nem beszélhettek valamiről, vagy valahol nem, vagy...
Hát nekem konkrétan, bocsánat, a gyerekeim egyházi iskolába jártak, és ott tipikusan az a hely, ahol én attól tartottam, hogy megbélyegzett lesz a gyerekem, és éppen ezért ezt elhallgattam. Az osztályfőnökökkel, egyikkel elég hamar tudattam az állapotot, a másikkal 2 évet vártam, amit nem kellett volna, és megéltem például azt a szituációt, hogy a volt feleségemnek az új párjától született a gyermeke, nekünk 4 közös gyerekünk volt, tehát a feleségemnek az 5. gyermeke, és az aulában lennálltam, és egy apuka odajött gratulálni az 5. gyerekhez hozzám. Tehát úgy voltak ilyen szituációk is. Tehát ha nem lett volna tabu, lehet, hogy ezt a helyzetet elkerülöm, viszont a gyerekeimnek én úgy gondolom, hogy bizonyos helyzetekben meg tudtam őket óvni ettől, hogy nem beszéltem róla, de ez nem jó, azzal együtt hozzáteszem utólag.
Valóban az egyházi iskolák ilyen szempontból, az én 2 gyerekem is mind a 2 egyházi iskolába jár, mind a mai napig, és nekünk ilyen bemutatkozó levélet kellett írni, úgyhogy én abba szépen leírtam, hogy az osztályfőnök azért ezt tudja, de nagyon kellemetlen az osztályba is, ahol mindenhol ilyen, mint a családok vannak, és nem tudtam, hogy hát most hogy mondjam el nekik, hogy a szülőtársaknak, hogy de én egyedül vagyok, és nem az én hibámból, és ne bélyegezzenek meg se engem, se a gyereket. És volt olyan osztálytárs, ahol sajnos a szülők azt mondták, hogy hát ne játsszál te csak azzal a gyerekkel, mármint az én gyerekemmel.
Mindenféleképpen, igen, egy olyan fordulathoz érünk ilyenkor, hogy van előtte és van utána. Tehát van néhány olyan esemény az ember életében, ami később kivívja ezt a jogot magának, hogy milyen volt előtte és milyen utána. De visszatérve a tabura, az én gyermekeim is egyházi iskolába járnak, és én előbb-utóbb csak azt vettem észre, hogy életformaszerűen is tarthatatlan, mert az esti e-mail, hogy léci dobjátok be még a nem tudom, a zöld pólót, ugye a 2 laki családoknál ez már nem olyan egyszerű, mert ugye nem ott van mindig, ahol a bázisa van, úgymond. Tehát, hogy már csak ezért is, hogy neki miért nem megy néhány dolog, ami majdnem mindenkinek megy, ezért is egy idő után szólni kellett, vagy el kellett mondani, de hát valóban egy kisebbségbe kerülnek a gyermekek, tehát arányait tekintve az egyházi iskolákban azt hiszem nálunk is egy 24-3 mondjuk, hát azért az egy markáns kisebbség mondjuk egy közösségben. És hirtelen lesz egy új identitása mondjuk a gyermeknek is, de még erről is lesz később szó.
Igen, és az egyik megszólaló azt mondta, hogy pont ott nem értenek meg, ahol a legjobban számítottam volna rá. Tehát a saját közösségemben, az egyházamban. Egyébként erre is visszatérünk majd 5 óra előtt 10 perccel, és Bíró Püspök atyától is majd hallunk néhány szót erről, hogy az egyházban hogyan tudjuk megélni ezt a speciális élethelyzetünket, és hogyan viszonyulnak hozzánk. Mert ahogy itt az egyik édesapa mondta, hogy a szenvedőt sajnálják, de a bűnöst elítélik, vagy hát ő úgy fogalmazott, hogy megbélyegzik, de amíg csak valaki attól szenved, hogy nem tudom én, súlyos beteg, vagy nem tudom, gerincsérve van, jaj Istenem, szegény, hogy szenved, de te elváltál, hát ez azért rajtad múlt, tehát bűnös vagy, mert valamit nagyon elszúrtál, és attól kezdve már a közösség nem igazán tud mit kezdeni az ilyen helyzetűekkel. Érdemes majd tovább hallgatni a Mária Rádiót, mert erre vissza fogunk térni.
Ami még nálam szerepelt egyébként, hogy a mélység, és ugye ez a blokk is a mélységről szól, hogy, tehát, hogy ez nem egy darab, mert ugye az ember a családban, a munkahelyen, a gyermekek iskolájában, a gyülekezetében, egyházi közösségében, tehát legalább 5-ször kell alá másznia, úgymond a helyzetnek, és mindenfajta szituációban előbújni, elmesélni, elmondani, esetleg engedményt kérni, most egy picit szétszóródtam, szétestem, akár munkahelyen is valami módon el kell mondani, hogy miért nem vagy olyan, amilyen amúgy lenni szoktál, miért nem tudtad azt a határidőt úgy betartani, miért nem tudtad a sütit megsütni a jótékonysági vásárra, mert tehát, hogy sokszor kell, tehát a mélységnek is vannak különböző árnyalatai.
Ami még a mélyponthoz hozzátartozik, azok számára, akik szülők, és elváltak, és gyerekeik is vannak, hogy szembesülnek azzal, hogy és az én gyerekeim már nem teljes családban nőnek föl. Többen is mondták az ezzel kapcsolatos aggodalmaikat, bűntudatukat. Valaki úgy fogalmazott, hogy a gyerekek most már sérültek lesznek, mondta így ilyen kijelentő módban. vajon mennyire lesznek sérültek, lesz majd délután folyamán szakértőnk, akitől nyilván ezt is meg tudjuk kérdezni, de ti mit tapasztaltok, hogy elkerülhetetlen, hogy sérültek legyenek a gyerekek? És ha sérülnek is, azért ébbőrrel meg lehet valamennyire úszni, most már azért nagyobb bacskák a gyerekeitek mindegyik ötöknek.
Biztos, hogy sérülnek, ez egyszerűen sérülés nélkül nem lehet megúszni, tehát ez biztos. Ennek a, mint az égésnek is vannak fokozatai, ezt lehet ugyanúgy, hogy akkor nem első fokút kap, hanem harmadfokút, vagy nem harmad, nem tudom, hogy van ez a skála. Tehát itt csak enyhíteni lehet ezt a dolgot, meg valahogy, nem tudom, valahogy így kevesebb sérüléssel megúszni, de hogy sérülnek, az biztos. Tehát ezt egyszerűen nem lehet anélkül. És ezért mondtam azt, hogy számomra is ez volt a legfájóbb, hogy most mi lesz a gyerekeimmel. Tehát ők már örök életükre elvált szülők gyerekei lesznek, akár tetszik, akár nem, még akkor is, hogyha esetleg bármelyik fél egy új családot alakít ki, mert az már nem ugyanaz.
A válásnál tulajdonképpen nem csak a párjától válik az ember, hanem a gyerekeitől is, és ezt nem értik meg azok, akik otthagyják a párjukat. És mindenki sérül. A gyerekek iszonyatos mértékben sérültek nálunk is. A kettő fiam kikiabálta magából, amennyire lehetett, tehát nekük a harag formájában ez távozott belőlük. Viszont a középső fiam, ő teljesen szolidan, szépen csöndbe tűrte ezt, és nekem 2 év kellett ahhoz, vagy 2 és fél, hogy fölismerjem ezt, és akkor forduljak szakemberhez, és elvigyem pszichológushoz.
Nyilván a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekre is még sor kerül a mai nap során, de most a vatikáni hírek előtt még hadd mondjam el, hogy pontosan azoknak a szülőknek, akik aggódnak a gyerekeikért, mert a válás miatt megsebződtek, azoknak szervezünk zarándoklatot Bátára május 14-én. Mindegy, hogy mikor történt, vagy a kisgyerekkorukban történt a válás, vagy már saját családjuk is volt talán a gyerekeknek, amikor a szülők szétmentek, ez mindenképpen sebb, és akinek ilyen gyereke van, hogy a válás sebeit hordozza, azokért imádkozva zarándoklunk május 14-én Bátára, és erre hívjuk a hallgatóink közül azokat is, akik érintettek ebben, hogy jelentkezzenek. Van egy olyan oldal, hogy www.avelap.hu, és ott regisztrálhatnak, és akkor együtt megyünk busszal, és akkor egy darabon zarándoklunk. Erre is majd még később visszatérünk, mert most a vatikáni hírek következnek egy kis zene után.
16 óra 25 perc.